Tisztelt gyülekezet, János evangéliuma 5. fejezetéből olvasnám fel mai Isten tiszteletünk alapigéit. Lapozzuk fel közösen János evangéliuma 5. fejezetét, és ott a 37. verset keressük meg. János evangéliuma 5. fejezetének 37. versét, és onnan olvasok egy részletet Jézus hatalmas beszédéből, amit akkor mondott el a főtanács előtt, amikor először meg akarták ölni. Tehát János evangéliuma 5. fejezet 37. versétől olvasom. Aki elküldött engem, maga az Atya is bizonyságot tett rólam, sem hangját nem hallottátok soha, sem ábrázatát nem láttátok. Az ő igéje sincs maradandóan bennetek, mert akit ő elküldött, ti annak nem hisztek. Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek, és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam. És nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Dicsőséget emberektől nem nyerek, de ismerlek benneteket, hogy az Istennek szeretete nincs meg bennetek. Én az én Atyám nevében jöttem, és nem fogadtatok be engem. Ha más jönne a maga nevében, az befogadnátok. Mi módon hihettek ti, akik egymástól nyertek dicsőséget, és azt a dicsőséget, amely az egy Istentől van, nem keresitek? Ne állítsátok, hogy én vádollak majd benneteket az Atyánál. Van, aki vádol titeket, Mózes, akiben ti reménykedtetek. Mert ha hinnétek Mózesnek, nékem is hinnétek, mert én rólam írt ő. Ha pedig az ő írásainak nem hisztek, mi módon hisztek az én beszédeimnek? Idáig olvasom. Egy évvel a fellépése után Jézus letartóztatták Jeruzsálemben, a betesdai beteg meggyógyítása után. A főtanács elé idézték, és ahogy itt az 5. fejezetben, a 18. versben olvashatjuk, ekkor akarták Jézust először megölni. A főtanács előtt mondott beszédének az utolsó részét olvastam fel, amely tele van ma is nagyon időszerű tanításokkal. Mégis ezt a hosszabb részletet felolvasva én csupán egyetlen egy kifejezést szeretnék ezekből kiragadni. Jézus azt mondta itt a főtanács tagjainak, hogy ő az Istentől jött, ő bizonyságot tett arról, hogy a küldetése Istentől van, felismerték, de nem fogadták be. Ha más jönne a maga nevében, azt befogadnák. És Jézus beszélt a farizeusoknak arról, hogy a főtanács vezetői miért nem fogadják be őt. És egyáltalán azok az emberek, akik már megismerték Istent, vagy ezzel nincs problémájuk, azt mondják, hogy van Isten. Miért nem fogadják be mégsem? Mi az oka annak, hogy olyan sok ember azt mondja, hogy van Isten? Mi az oka annak, hogy nagyon sok ember azt mondja, hogy ő nem ateista? Sőt, kimondottan vallásos, sőt, kimondottan kereszténynek is nevezi magát, és mégsem fogadja be az Istent. Mi ennek az oka? És Jézus itt a hosszas, küzdelmes beszédében, hogy a 38. versre esik a tekintetünk, sok versben beszél erről, de talán a 38. vers elején van egy kifejezés. Akkor Jézus ezt mondja, az ő igéje sincs maradandóan bennetek. Ez a nagy kérdés. Az, aki befogadja az Istent, azért fogadja be, mert az ige, az Isten beszéde maradandóan ott van a lelkében. Aki nem fogadja be az Istent, ez nem annyit jelent, hogy nem hisz az Istenben, hisz az Istenben. Annyit se jelent, hogy ne ismerni Istennek ezt vagy azt a tanításait. Még azokat is ismeri. Csak az Isten igéje nincs maradandóan bennetek. Ugyanezt láthatjuk a tanítványoknál is, nem? Tanítványoknak mi mindent elmondott Jézus, és utána a genezáreti tavi történet mit mutatott? Hogy a tanítványok elfelejtették, amit mondott Jézus. Nem volt ott maradandóan az ige a lelkükben. És amikor Jézust fölkeltették, nagyon keserűen a szemére hányták, hogy Mester, nem törődöl vele, hogy elveszünk? Ez nem isteni lelkületből származó mondás volt. Az ige nem volt ott maradandóan a lelkükben. És bennünket is fenyegethet a veszély, bizony mind a mai napig sok keresztény fenyegethet ez a veszély, a farizeusság veszélye, hogy ismerni véljük az Istent, ezt-azt-amazt a tanítást nagyon a szívünkben is forgatjuk, de mi van az igékkel, mi van az Isten beszédeivel? Azok maradandóan ott vannak-e a lelkünkben? Én azt gondolom, hogy az szereti az Istent, mert Jézus kimondja a 42. versben, a farizeusok előtt kimondta, de én ismerlek benneteket, hogy az Istennek szeretete nincs meg bennetek. Ki az, aki szereti az Istent? Azt szereti az Istent, az az ember, akinek a lelkében ott van maradandóan az Isten beszéde. Az az igazán hívő, Krisztust követő ember, akiben ott él az Isten beszéde, és azon gondolkozik, és állandóan gondolkozik, és Istennek különböző kijelentései, mint egy fölváltva beszélnek egymással a lelkében. Vagy ez a keresztény élet. Nem az a keresztény élet, ismétlem, hogy elfogadjuk az Istent, vagy ezt-azt-amazt tudjuk, ismerjük, és úgy igyekszünk mutatkozni, hogy mi hívők vagyunk, hanem az a keresztény élet, akinek a lelkében egymást erősítve, egymást támogatva szólalnak meg az Isten beszédei, akkor is, hogyha a Biblia nincs a kezében, megmaradnak ezek a beszédek. Gyönyörködik az ember az Isten beszédében, mint aki nagy nyerességet talált, és a gondolatait lefoglalja az, hogy mit is mond az Isten, hogyan is mondja az Isten, elében kerül most egy probléma az életben, mit is tanácsol erről a jó Isten? Hova tudom én ezt helyezni, hogy hogyan is kaptam én erre útmutatást? Jézus azt mondta egy ízben, és ezt talán lapozzuk is fel, a Máté Evangélium a 22. fejezet 29. versében. Jézusnak egy nagyon rövid, summás mondása volt ez, de félelmetesen nagy mondás. Máté Evangélium a 22. fejezet 29. versében. Itt nem a farizeusoknak, hanem a sadduceusoknak mondja ezt Jézus a másik vallási párt vezetőinek, ugye az egyik volt a jobb oldal, a másik a bal oldal. Máté 22-29. Jézus pedig felelvén mondta nékik, tévelyektek, mivel hogy nem ismeritek sem az írásokat, sem az Istennek hatalmát. Aki ismeri az írásokat, akikben maradandóan ott van az ige, az megismeri Isten hatalmát. Jézus itt egy másik kifejezést tesz emellé, amit előbb kiemeltem az alapigényből, hogy ha bennünk maradnak az Isten beszédei, ha maradandóan bennünk maradnak az Isten beszédei, akkor megismerjük majd Isten hatalmát. Megismerjük azt, hogy Isten milyen erőt képes adni. Megismerjük azt, hogy Isten bizonyosságot ad nehéz helyzetekben, vitás esetekben, de ha ott maradnak az igék, meg fogjuk ismerni Isten hatalmát. Egyetlen egy probléma van az életünkben, ha nincsen maradandóan szívünkben az ige, és ezáltal nem ismerjük az Isten hatalmát. Nincs velünk az Isten, nem lehet velünk az Isten, mert az ő igéje sincs maradandóan bennünk. Lapozzunk vissza itt Máté Evangélium a 7. fejezetéhez, és olvassuk el, hogy a tömeg, az a nagy tömeg, amikor hallotta Jézust beszélni, akkor hogyan nyert bizonyságot arról, hogy Jézus valóban az Isten küldötte. Máté Evangélium a 7. fejezet 28. és 29. verseivel így fejeződik be a hegyi beszéd, mert ez a hegyi beszéd utolsó két verse, és lőn, mikor elvégezte Jézus-e beszédeket, álmélkodott a sokaság az ő tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. Figyeljük meg! Az írástudók is ismerték az igét, sőt, tanítottak is az igéből, de az ő szívükben maradandóan nem volt meg az ige. Ők Istennek hatalmát a hétköznapi élet tapasztalatából nem ismerték, ők csak mondták a dolgokat, mondták az írások tanításait. De sem maradandóan az ige nem volt a lelkükben, sem az Istennek hatalma nem nyilatkozott meg az életükben. Jézus, amikor beszélt, és a sokaság álmélkodott, mi volt az érzésük az embereknek? Hogy úgy tanította őket, mint akinek hatalma van. Ugye ez nem olyan hatalom, mint a nyers erő, vagy a testi hatalom, hanem úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, tehát aki belelát az emberekbe, aki tudja, hogy mi van az emberekben, és aki arra az adott szükségletre adja meg a válaszokat, amiért az emberek ott vannak, hogy hallgassák őt. János evangéliuma első fejezetében mit is olvasunk? Mit is mond az evangélista? Ezt is talán lapozzuk fel. János evangéliuma első fejezetében a híres ige a 12. és 13. versben így kezdődik ez a csodálatos nagy evangélium, János evangéliuma első fejezet 12. és 13. verse. Valakik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek, akik nem vérből, sem testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek. Aki befogadja az igét, és maradandóan ott van az Isten igéje a lelkében, aki, mondom, a hétköznapokban megtanul Isten szerint gondolkodni, Isten szerint érvelni, Isten gondolatait felidézni, és azokat hányni, vetni magában, hogy mit is mond az Úr, azok nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából. Ez az első születésünk, a testi születésünk. De aki Istentől született, aki valóban Istentől született, azt jellemzi ez, hogy ott marad, maradandóan ott marad az ige a lelkében. Az ország három megyéjében néhány hónappal ezelőtt továbbképzést hirdettünk, amit kellő kipróbálás után itt Budapesten is szeretnénk bevezetni. Összesen 2-3 tantárgyunk van, az is idézőjelbe teszem, hogy tantárgy. Az egyik tantárgy az, hogy hogyan törekedjünk arra, hogy maradandóan ott maradjon az ige az életünkben. Az egyik feladatot így adtuk ki, hogy mindenki írja le, hogy az életében eddig, hogy idáig eljutott, ebben milyen bibliai igék segítettek. Ezt tudatosítani kell. Mindenki máshonnan jött, mindenki más problémákkal küszködött az életben, a Jóisten is mindenkit máshogy szólít meg. Már több helyen leírták, megkaptuk a fogalmazványokat. Van, aki nem csak leírta az igéket, hanem odaírta, hogy most ez az ige engem 10 évvel ezelőtt itt állított meg, ebben világosított fel. Így terjedt tovább, aztán jött egy másik ige, harmadik, negyedik. Mindenkitől azt kértük, hogy legalább 5-öt írjon le. Ezt mondanám most mindenkinek, hogy úgy tudatosítsuk, hogy mi most itt vagyunk és nem máshol. Ez milyen igéknek köszönhető, az Isten beszédéből mi volt az, ami megragadott bennünket? Amire Péter apostol azt mondja, hogy mint akik újonnan születtetek, nem romlandó magból, hanem romolhatatlanból, az Istennek igéje által, mely él és megmarad örökké. Az Istennel kapcsolatba lehet kerülni. Jézus azért mondta a farizeusoknak, hogy nem láttátok az arcát, és nem hallottátok a hangját. De ezt az igét sokan félreértik. Ennek az igének a valódi jelentése az, hogy igenis az Istent lehet látni. Az Isten hangját lehet hallani. Jobb is azt mondja a szenvedései végén, hogy eddig csak füleimmel hallottam felőled, most szemeimmel látlak téged. Hát akinek én a beszédét maradandóan ott őrzöm a lelkemben, akivel én minden nap együtt élek, arról nem tudom, hogy kicsoda. Hát ha én az Isten beszédét hallom, ha ott van az Isten beszéd, akkor az Isten lénye előttem olyan világos kell, hogy legyen, világosabb, mint az, akit látok. Az, hogy most nem látjuk testileg az Istent, hogy hitben járunk és nem látásban, hogy mondja más helyütt a Biblia. Tehát nekünk világosan kell tudnunk, hogy ki az Isten. Jézus ezt is a farizeusok szemére vetette, hogy ti nem hallottátok a hangját, sem ábrázatát nem láttátok. Én tudom, hogy ő kicsoda, nem csak azért, mert emlékképeim vannak a mennyből, mert én onnan jöttem, hanem én itt a földön vele együtt élek. Ha én valakivel együtt élek, és tudom, a gondolkodásába bepillantásom van, ismerem az akaratát, hát azzal én a legbensőbb, a legszorosabb közösségben élek. Ezért mondta egyszer Spurgeon, hogy csodálkozik ezen, hogy az emberek mindig ezen panaszkodnak, hogy nem látják az Istent. Hát aki maradandóan magában hordozza az Isten igéit, az nem tudja, hogy ki az Isten. Nem tudja, hogy hogy néz ki az Isten. Hát annak tudnia kell, hogy milyen Istene van, ki az ő Istene. János evangélium a 15. fejezet 7. verséhez is lapozzunk, hiszen Jézus olyan sokféleképpen bemutatta ezt, és főleg János evangéliuma az, amilyen sokféleképpen ezt vissza is adja, hogy legyegyezte János a kiegészítő evangéliumnak a lejegyzője. Olyan szép ez a János evangélium a 15. fejezet 7. és 8. verse. Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz az néktek. Abban dicsőítetik meg az én atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek, és legyetek nékem tanítványai. Micsoda hatalmas kijelentés ez, hogy én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak. És hogyha ez így van, ha maradandó szívünkben az Isten beszéde, ha ott vannak az Isten kijelentései, akkor kérjetek, amit csak akartok, akkor tudjátok, hogy mit kell kérni, hogyan kell kérni, hogy egy adott helyzetben mi a lehetőség, Isten miben tud segíteni, és még azon felül is sokszorosan felülmúlja a ti várakozásotokat, de mindaz meg lesz néktek, és abban dicsőítetik meg az én atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek, és legyetek nékem tanítványaim. Kedves gyülekezet, ez mindannyiunk életében egy külön nagy történet, de ezt jó lenne, hogyha mindannyian meg is jegyeznénk, akár fel is jegyeznénk, hogy Isten hogyan vezetett bennünket az igéi által. És erre nézve egy legutóbbi tapasztalatot hadd mondjak el, hiszen mindig azért olyan tapasztalatokból még inkább élünk, ami közvetlenül most az elmúlt napokban történt meg. Mindannyian tudjuk, hogy 3 hete a világ miről beszél. Én Győrben tartottam sorozatot akkor, amikor Rómában bejelentették a pápa halálát. A legkülönbözőbb városokba vezetett az utam Tapolcától Debrecenig, protestáns helyektől katolikus helyekig, és hát természetes, hogy az emberek érdeklődnek, és hát hol érdeklődjenek, hogyha nem ott, ahol ilyen témáról van szó. Ha egészen másról tartottam is előadásokat, mégis a beszélgetésekben föltették a kérdést. Hol elhaló hangon, hol csak kíváncsiskodva, hol megrendülve, hát mit tetszik gondolni? Mi önnek a véleménye? Egy olyan helyen voltam először, ahol idősebb katolikus emberek vettek jelen az előadáson, és egy nagyon aranyos hölgy azt mondja, de kedves tanár úr, önnek mi a véleménye a Szent Atya haláláról? Nem lehetett azt nem elérzékenyülve hallani. És nagyon örültem, hogy, mert hát ugye nyilván az ember készül ilyenkor ilyen kérdésekre, hogy az ország másik részén elmondtam ezt a történetet, és ott a mi gyülekezetben voltam, valaki jelentkezett, és azt mondta, hogy tőlem is ezt kérdezték, és én is azt mondtam, amit te, mármint, hogy mit mondtál, egy igével válaszoltunk. Melyik igével? Melyik igével? Ugyanazzal az igével válaszoltunk. Abban az igében 2 szó van. És ezzel kezdtük a választ, 400 kilométer távolságból. Péter első levele, 2. fejezet, 17. verse. Mindenkit tiszteljetek. Mindenkit tiszteljetek. Mondtam annak az idős hölgynek, nézze, minden embert tisztelek, mert mindenkiért meghalt Jézus Krisztus. A dalai lámáért is, meg a római pápáért is. Különösképp tisztelünk egy idős embert, aki 85 évet megélt, és ilyen rettentő nagy betegségekkel, és szinte már emberkínzásként, hiszen hát alig tudott szegény élni, beszélni, hörgött, tehát ez mondom, ez egy emberkínzás volt, hogy nem mondom, a szívem megrendül, amikor látok ilyet a világban, és ezt tudom önnek is mondani, hogy mindenkit tiszteljetek. De a kérdés ugye úgy tetszett föltenni, hogy mi a véleményem a Szent Atyáról. Én őt tiszteltem, miként minden ember tisztelek, mint ember tiszteljük, de aki Krisztus nevében szól, annak a beszédeit Krisztushoz kell mérnünk. Mit mondott Krisztus, és mit mondott ő? Sok olyan dolgot mondott, amit Krisztus mond, ezt föltétel nélkül el kell fogadnunk, bárki is mondta, de hogyha olyan dolgot mondott, amit nem Krisztus mondott, apropó Szent Atya, 1994-ben jelent meg a pápának a máig is legnagyobb hatású könyve, Átlépni a remény küszöbén. Ezt érdemes lenne azért mindenkinek elolvasni. Mi is terjesztettük, most csak azért nem terjesztettük már, mert harmadik kiadása is kifogyott. Egy olasz újságíró tesz fel kérdéseket, és II. János Pál pápa sorba vagy 30 kérdést megválaszol, és a 30 kérdés egy-egy fejezet. Az első kérdése természetszerűleg az, hogy nem zavarja önt, hogy Szentatyának hivatja magát? Hiszen Jézus megmondta Máté evangélium a 23. fejezetében, hogy atyának ne neveztessétek magatokat, egy atyátok van az Isten. Mesternek se neveztessétek magatokat, egy mesteretek van a Krisztus. Ti testvéreknek neveztessétek egymást, hiszen mindannyian testvérek vagytok. Erre a pápa azzal válaszol, hogy ő ismeri ezt a Biblia verset, de ez, hogy Szentatya és ő szentsége, ez már több évszázada bement a gyakorlatba. Ezen már senki nem háborodik fel, mert ez a hétköznapi beszéd része lett. Ezért ő csak azt mondja, hogy ez természetes dolog, és ettől senki ne féljen. És egy 80 éves hölgynek, akinek mondtam ezt, hogy mindenkit tiszteljetek, mondom, nézze, mindenkit tisztelünk és szeretünk, hiszen Jézus megváltása egyetemes, de hogyha most azt mondom, hogy Jézus ezt mondta, valaki az ő nevében szól és nem azt mondja, de még azt is hozzáteszi, hogy ne is féljünk, hogyha nem azt mondja, na akkor önre bízom, hogy most ön örül ennek, vagy fél. Tessék ezt meggondolni. Ha Jézus ezt mondta, valaki az ő nevében nem azt mondja, sőt a szöges ellenkezőjét csak ebben a kérdésben, most másra nem is akarok rátérni, csak ebben a kérdésben, a megnevezés kérdésében, ami természetesen nem egy szó kérdése csak, ez egy magatartás, ez egy viszonyulás valakihez. Jézus ezt mondta, ő nem azt mondja, de még hozzátesz, hogy ne féljünk, hogy nem azt mondja. Mondom, idős volt az a kedves hölgy, és rögtön jött egy csodálatos kérdés tőle, és azt mondta, hát még a római pápa sem egyezik a Bibliával. Ezt megjegyeztem, ezt a kérdést. Ezt például én nem tudtam volna így magamba föltenni, az életbe pedig hát sokat foglalkoztam ezzel a dologgal. Azt mondja, kérem, hát még a római pápa sem egyezik a Bibliával. Ez olyan megdöbbenés volt. Ezzel azt mondta, hogy akkor mit várjak a püspökömtől, mit várjak a plébánosomtól, mit várjak a káplántól, mit várjak a másik testvéremtől, ha még a római pápa sem egyezik a Bibliával. Hát igen, készülnünk kell a kérdésekre. A jó Istennek hála. Mert az ember mindig ilyenkor latolgatja, hogy hosszas magyarázatokba nem foghat az ember. Az embereket érzelmileg érinti valami, egy beteg ember halála, a televíziónak és a hírközlési eszközöknek a rendkívül erős jellege. Én, nekem egyetlen egy fegyverem van a látvánnyal, a szuggerálással szemben. Mi az egyetlen egy fegyverem? Az Isten igéje maradandóan legyen bennem. Nekem az igéből kell válaszolnom. Nekem azt kell mondanom, amit Jézus mond, azt kell mondanom, amit a Biblia mond, mert ő benne csak az veheti fel a küzdelmet a tévedéssel, a hitetéssel szemben, amit Jézus mond. Ugye az Efézusi Levél 6. fejezetében ott van a hasonlat, hogy mi a kard a keresztény kezében. Mi az a lélek fegyvere a kard a kezünkben? Az Isten beszéde. Az Isten beszéde. És akkor azt válaszoltam a hölgynek, hogy nézze, ez jogos kérdés, hogy a római pápa sem egyezik a Bibliával, de mondom, ezt ő maga is elmondja, hiszen mindegyik zsinat megerősítette, hogy van olyan egyház, ami nem csak a Bibliára alapul, hanem a szent hagyományra és a tanítóhivatalra. A Biblia azt mondja, hogy egy keresztény csak a Bibliára alapítsa az életét és a felfogását. Ez két különböző, mutattam a kezdet, mondom, ez két különböző dolog. Az egyik az három lábon áll, a másik egy lábon áll. A három lábon álló azt mondja, hogy Biblia, szent hagyomány, tanítóhivatal. A másik azt mondja, hogy egyedül az Isten igéje, egyedül az Isten igéje. Ez az, amit a reformáció meghirdetett, hogy a Bibliának van alávetve az egyház, és nem az egyháznak a Biblia. Rögtön megértette 80 évesen. De lehet, hogy ezt most hallott először. Kedves gyülekezet, Jézus egyszer azt mondta, hiszen Jézust is félreismerték, félreértették, hitetőnek, csalónak nevezték. Nem tudom, hogy kinek milyen benyomása van János evangélium a 7. fejezetéről. Az egész Bibliának egyik legmegrendítő fejezete ez a János evangélium a 7. fejezete, hogy Jézust hitetőnek mondják, csalónak mondják, ámítónak mondják. És Jézus itt a 7. fejezetben szinte úgy kérleli az embereket, hogy igaz ítélettel ítéljetek, ne a látszat után ítéljetek, igaz ítélettel ítéljetek. Jézust, a mi mesterünket, a mi megváltónkat félreismerte a világ. Másokra nézve a világ úgy gondolja, hogy nem ismeri félre őket. Jézust, a mi megváltónkat félreismerte a világ, nem fogadta el. Akik nem ismerték, keresztfára szögezték. Akik felismerték, nem fogadták be, keresztfára szögezték. Ez álljon előttünk. Jézus azt mondta, hogy ha más jönne az ő nevében, befogadnátok őt. Befogadják. Valaki Isten nevében jött, és nem fogadták be, és mások azt mondják, hogy Istenről tudjuk, hogy ezt mondja, mi ezt mondjuk, de ne féljetek, mi nekünk higgyetek. És a világ, sajnos a világ ma is olyan, mint Jézus idejében volt. Most, hogy végigolvassuk a Jézus élete, Krisztus példázatai című könyvet, rám olyan megrendítően hatott Ellen White-nak egy eddig is ismert, de eddig valahogy nem hasított belém ez a felismerése. Felteszi a kérdést, hogy amikor Jézus itt járt a földön, hogyan viszonyultak hozzá az emberek? És azt mondja, egy helyütt voltak emberek, akik találva érezték magukat, és megtértek. Ezek voltak a bűnösök és a vámszedők. Voltak emberek, akik találva érezték magukat, de eszük ágában nem volt megtérni. Ezek voltak a farizeusok és a vallási vezetők. Voltak emberek, akik sem nem tartoztak oda a bűnösökhöz, sem nem tartoztak oda a vallási vezetőkhöz. Így szoktuk mondani, a nagy tömeg. Nagy tömegnek mi volt a magatartása? Nagy tömegnek az volt a magatartása, hogy megnézzük, hogy a tekintélyek kit követnek. Majd, ha ők döntenek, majd mi is döntünk. Jó, hogy a farizeusok nem szeretik Jézust, hát akkor nekünk se kell szeretni. Hát ők nem véletlenül nem szeretik. A nagy tömeg habozott. A nagy tömeg nem akarta elfogadni Jézust. Miért nem? Mert a tekintélyek nem fogadták el. És az emberek tekintélytisztelők. Hó, nagyon is tekintélytisztelők. Talán említettem már ezen a helyen is, alig hittem a fülemnek, amikor egy képkereskedővel beszéltem néhány évvel ezelőtt, aki az 50-es évektől fogva így keresi a kenyerét, hogy járja a magyar falvakat és képeket ad el. Az 50-es években, uram, Rákosi képet rendeltek a legtöbbet, a 60-as években Kádár képet rendeltek a legtöbbet, a rendszerváltás után Antal József kép, és akkor felsorolta az ügyeletes magyar kormányfőket. Ezekből adtam el a legtöbbet. Az, hogy bizonyos országokban ott volt a Ceausescu kép, vagy a Saddam Hussein kép, ezt nem egészen ráerőltetve tették ki. Az emberek azt mondják, kik a tekintélyek? Általában a hatalom nagy tekintély. A pénz, a hatalom, az erő nagy tekintély. És a többsége az embereknek azért nem fogadta el Jézust, mert Jézus ott volt egyszerűen, szerényen, nem voltak mögötte katonák, nem volt mögötte egy államgépezet, nem volt neki díszes ruhája, nem volt jól kitelt, húsos arca, nagy gyűrűk a kezén, arany és egyéb más rajta. Hát mit akar, mit tud ez nekünk mondani? És még a farizeusok is hitetlenkedve tekintik, a nagy tömeg habozott. De ami nekem ebből a bekezdésből a legmegrendítőbb volt, az nem a bűnözők. Azt addig is tudtam, hogy a bűnözők gyorsan megtértek, mert szinte itták Jézus szavait. Nem is a farizeusok, hiszen tudtam azt, hogy a vallási vezetők, amióta világ a világ, mindig Krisztus ellen voltak. Talán még az sem, amit a tömegről mond, hanem jön a negyedik csoport. De mi volt Jézus tanítványaival? Mi volt Jézus tanítványaival? És akkor azt mondja róluk, Jézus tanítványai is látták, hogy a tekintélyek, és a tömeg nem fogadja el Jézust. Pedig ők annyi jót gondoltak Jézusról, és ebbe csalódtak, hogy ez nem kell az embereknek, a jó nem kell az embereknek. A tanítványok is azon a határon voltak, és Jézus nem véletlenül kellett, hogy megkérdezze tőlük, hogy ti is el akartok-e menni. Azon a határon voltak, hogy szembefordulnak Jézussal, de nyitott szívük volt, rokon szenveztek Jézussal, és vártak. Vártak, mi lesz ebből. Kedves gyülekezet, mi, akik ennyi időt megértünk a világtörténelemből, ennyi minden itt lehet a kezünkben, ugye mi nem ilyen tanítványok akarunk lenni, hogy nézzünk a tekintélyekre, nézzünk a tömegre, hanem mi a mi jelszónk, mi legyen a mi jelszónk, amit itt az alapigényben mondott Jézus, az Isten igéje maradandóan legyen bennünk. Ha az Isten igéje maradandóan bennünk van, akkor valóban kimondhatjuk Pál apostollal együtt a Római Levél 8. fejezetének szavaival, ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk. Azzal lehet együtt az Isten, aki az Isten igéit befogadja, azokkal együtt él, azokat kipróbálja a gyakorlatban, azokat megbeszéli másokkal, azokat képviseli és hirdeti. Hát csak azt tudjuk képviselni, ami bennünk van. Hát nem tehetjük azt, hogy mindig felnyitni a Bibliát, innen-onnan beleolvasni, nem, ami bennünk van, amit az emberek kérdeznek, hogyan is mondja szépen példabeszélkönyve, aranyalmát kell ezüst tányéron adnunk. Aranyalmát kell ezüst tányéron adnunk. Ilyen a helyén mondott ige. Amikor az emberek látják, hogy az Istennek van beszéde, az Isten nem egy néma Isten, az Isten nem egy nagyon messze ott levő Isten, és a többit pedig ránk bízta, hogy majd mi csináljunk itt valami kereszténységet vagy vallást. És akkor az emberek kinek hisznek, aki ezt a leglátványosabban tudja megcsinálni. Hát nagyon látvány, a hatalmi kereszténység mindig nagyon látványos volt. Most is nem kellett hívni az embereket, milliók indultak el, milliókat tud egyik pillanatról a másikra közösségbe forrasztani. Olyan közösségbe, nyilván olyan közösségbe, de a látvány szerint közösségbe forrasztani. Az Isten igéje, akiben maradandóan ott van az Isten igéje. Az Isten ezt bízta ránk, hogy ilyen esetben mi ezzel az egyszerű eszközzel éljünk, és ezzel az egyszerű eszközzel győzhetünk is. Azokban a napokban kaptam egy telefont, nagyon kedves előadás hallgató hívott föl, akiről tudtam, hogy nagyon komoly katolikus vallású, és azt mondta, amikor a Szent Atya elkezdett szenvedni, én is elkezdtem szenvedni. Most kórházba vagyok. De nagyon köszönöm nektek, hogy megvásároltam egy könyvet, az a cím, hogy Korszakok nyomában, és most ezt olvasom. Kicsit a hideg végig borzongott a hátamon. Mondom, hol tartasz? Luthernél, mondta. Mondom, lassan, de olvasd azért tovább. Érted, hogy miről van szó? Szóval azt kezdem érteni, hogy ez a szegény ember ott fogságban van, ki tudja, hogy mi van az ő lelkében, ő szenved, én is szenvedek egy szenvedővel, de kezdem érteni ebből a könyvből, hogy az Isten legnagyobb ajándéka a szabadság, a lelkiismereti szabadság, és Isten ezt mindannyiunknak biztosítani akarja. Isten mindenkit meg fog találni, akik az igazság előtt kitárják a szívüket. Kik által fog megtalálni? Akik őt képviselik. Honnan tudják az emberek, hogy ki képviseli az Istent? Akiben az Isten igéi maradandóan vannak. Aki valóban, hogy mondja a II. Korintus levél 5. fejezete, mintha az Isten szólna ti általatok. Azért ez egy nagyon nagy kijelentés. Mintha az Isten szólna ti általatok. Van valaki, aki azt mondja, hogy ő általa szól az Isten. De ő azt mondja, hogy az Isten ezt mondja, én ezt mondom, de ne féljetek, hogy mást mondok. De van, aki úgy képviseli az Isten igét, hogy az Isten ezt mondja, én is azt mondom, és te pedig nézz utána, hogy ez hol van megírva, amit én mondok, mert ezt mondja az Isten. Kedves gyülekezet, ilyen egyszerű, de ilyen drámai az a kor, amiben élünk. Most József Attila évforduló van, sok József Attila verset mondanak el. József Attilának is sok mindenben nagyon mély bepillantása volt. Hadd mondjak el egy rövid versét, ami a maga nemében félelmetes nagy vers. Igaz, hogy választ kíván, de mielőtt a választ elmondom, azért hadd mondjam el ezt az 1932-ben írott töredékét. Ez így hangzik. Valamikor volt a tett, abból lett a gyűlölet, ebből pedig szeretet, s a világnak vége lett. Négy sor. Föl kell, hogy kapja rá mindenki a fejét. Négy sorban az egész történelmet így összefoglalni. Még egyszer mondom, valamikor volt a tett, abból lett a gyűlölet, ebből pedig szeretet, s a világnak vége lett. Vagy érezte már ott a 30-as években, hogy itt már nagyon rövidre vannak zárva a dolgok, és ennek a világnak záros határidő belül vége lesz. Én nem tagadva ennek a versnek a nagyszerűségét, talán ezt a választ adnám rá, kezdetben volt a szeretet, abból lett a tett, ezt követte gyűlölet, és a világnak vége lett. Gondoljuk el, mi az egész történelem? Kezdetben volt az Isten. Az Isten maga a szeretet, azért is cselekedett, teremtett, de hát ebből lett, erre jött a gyűlölet. Erre jött valaki azt mondja, hogy hát nem jó az Isten, meg nem kellett volna így teremteni, meg nem ezeket kellett, meg nem a szeretetre kellett volna teremteni. És a gyűlölet elöntötte a világot. Záros határidőn belül ki is végzi a világot. És a világnak vége lett. Ez tökéletes ez a sor, hogy a világnak vége lett. Ezt már mondhatjuk múlt időben is, mert a világunk a gyűlölettel, a rosszal együtt nem tud együtt létezni. Ez idő kérdés, hogy kimúlik a világ. Csak hogy valahogy összeálljon bennünk a kép, én nem azt mondanám, hogy valamikor volt a tett, abból lett a gyűlölet, ebből pedig szeretet, és a világnak vége lett. Azt mondanám, hogy valamikor, vagy kezdetben, hogy mondja a Bibliában, három könyv kezdődik így. Kezdetben. Mi volt kezdetben? Kezdetben volt az ige. Kezdetben volt a szeretetet megtestesítő Isten. A szeretet adni kívánt, kilépni önmagából, abból lett a tett. De hát, hogyha ez gyűlölet követte, akkor elkezdődött a szeretetnek és a gyűlöletnek, az igazságnak és a hamisságnak a küzdelme. És a világ ebbe bele kell, hogy halljon. Ez nem tud tovább élni. A gyűlölet nem válogat az eszközökben, a gyűlölet a durvaságban sem válogat, de főleg, ahogy most látjuk, az ámításban és a hitetésben nem válogat. Ennek vége kell, hogy szakadjon. Kedves gyülekezet, én is mondhatnám, hogy Pál apostol tanácsolta a tesszalonikabelieknek, hogy vigasztaljátok egymást e beszédekkel. Rövidre van zárva az idő, de ebben a rövidre zárt időben pontosan kell cselekedni. Itt nem vallásoskodásra van szükség, és hát azt valaki teheti is úgyse elegendő rá, hogy bárkit is meggyőzzön. Itt a rövidre zárt időben pontosan kell cselekedni, pontosan azt kell mondanunk, amit a Jóisten mond. Ha a Jóisten mondásaihoz se hozzá nem teszünk, se el nem veszünk, ha aranyalma ezüst tányéron, és az emberek, akik tényleg tétovák, és nem tudnak jobb és bal kezük között választani, nekünk egyetlen egy eszközzel lehet a küzdelembe elindulnunk, a maradandóan a lelkünkben levő ige által. Sokszor szégyenszemre kell bevallanunk, hogy nagyon sok igét elfelejtünk, nagyon sok igét nem gondolunk végig, nagyon sok igét hanyagul csak felibe harmadába jegyzünk meg, nagyon sok igéről el lehet mondani azt, hogy még hiába valóan van megírva, mert mi még maradandóan nem fogadtuk be, és ezáltal nincs meg bennünk az Isten szeretete. Ezáltal nem látják az emberek, hogy mi szeretjük az Istent, és mi valóban az egyedül igaz Istent szeretjük. Kedves gyülekezet, azért próbáltam ráirányítani a figyelmet ezekre az igékre, János evangélium 5. fejezetében, és csak erre az egy fél mondatra, hogy ezt valahogy mindannyian álljunk a tükör elé, és gondoljuk meg, hogy mi milyen keresztények vagyunk. Hogy nem vonjuk kétségbe Isten létezését, vagy ezt, azt, amazt ismerjük, de a hétköznapokban végezzük el a fölmérést, hogy az Isten igéje maradandóan van-e bennünk. És igyekezzünk a hiányainkat bepótolni, mert nagyon sok tömegek, szükséget látó, éhező tömegek várnak az Isten beszédére. És az Isten beszéde csodát fog tenni, ha azt az Isten szerető emberek ajkán az Isten meg tudja majd szólaltatni. Én ezért kívánom mindannyiunk számára, hogy bár csak ránk nézve Jézusnak ez a kijelentése ne lenne igaz, hogy az Isten igéje sincs maradandóan bennetek. És tudatosítva a jövőbeni feladatokat, és azt, hogy emberekhez akar küldeni Isten magvetőként, ezt a magvetést nekünk pontosan tiszta búzából, tiszta gabonából kell elvégeznünk, pejvát nem keverve belé, és közben még arra is gondolva, hogy minden ember tiszteljetek. Nem hatalmazott fel az Isten bennünket arra, hogy ítéljünk emberek fölött. Nem hatalmazott fel az Isten arra, hogy indítékokat vagy emberi sorsokat megítéljünk. Isten arra hatalmazott fel, hogy hintsük a magot, majd a mag úgyis világosan az emberek elé állítja a tényleges helyzetüket. És ez a nem romlandó mag, majd ha kicsirázik, akkor új életet fog növelni másokban. Bárcsak ne csak a hatalmi kereszténység cselekedeteire, amikre a világ most 3 hete odafordul, hanem a lelki kereszténység cselekedeteire is lehetne olyan példákat találni, amelynek majd az aratása bőséges lesz. Amen. Kegyelmes Istenünk, mennyei Atyánk, Jézusunk nevében jövünk hozzád, és hogy énekeltük, ővele szeretnénk elindulni arra a küzdelemre, ami előttünk áll, amit a hétköznapokban, otthon, munkahelyen, bárhol másutt nekünk ezután fokozottabban meg kell vívnunk, mint ezelőtt, de mi veled együtt szeretnénk elindulni, a te ígéreteidben, a te ígéreteidben bízva küzdeni. Szeretnénk ezért a te igédet is maradandóan a lelkünkbe tartani, hogy ezek erősítsenek, bátorítsanak bennünket abban a világ időszakban, amelyről a te igéd azt mondja, hogy Sátán mind az egész föld kerekségét elhiteti. Istenünk, most látjuk ezeknek a szavaknak a félelmetes valóságát. Most látjuk azt, hogy mennyire megbabonázott, elvarázsolt az emberiség, mennyire úgy van, hogy Jézus idejében is volt, hogy nagy tömegek tekintélyekre néztek, várakozó álláspontra helyezkedtek, a nyilvánvaló igazság előtt behunyták a szemüket, befogták a fülüket, mert emberekre néztek, és ha ebben megmaradtak, ezért is vesztek el. Istenünk, kérünk, hogy segítsél bennünket. Tudjuk, hogy annak a hatalomnak, mely elhiteti az egész világunkat, pontos ismerete van a te jövendőléseidről, tudja, hogy kevés ideje van hátra, tudja a mi gyengeségeinket is, tudja, hogy hol kísértsen bennünket, és hol tegyen bennünket alkalmatlanná arra, hogy veled együtt küzdjünk. Légy segítségül, Istenünk, hogy le tudjuk győzni ezt az erőt te általad. Légy segítségül, hogy embertársainkért mindent meg tudjunk tenni, hiszen közösen vagyunk itt ebben a földi történelemben és ebben a nehéz időszakban. Talán néhány éve, néhány évtizede még mi is megigézettek és elhitetettek voltunk. Olyan félelmetes ebbe belegondolni is, hogy vajon mások most hogy élnek abban az életben, amiben egykor mi éltünk. Segíts, jóságos Istenünk, hogy veled együtt tudjunk embereket menteni személyesen, egyen-egyenként, mindenkiért, külön-külön küzdve, hiszen érezzük, hogy még a költő is milyen igazat mond, hogy a világnak vége lett. Itt van a szemünk előtt a világ haldoklása, végkimúlása, amit már múlt időben lehet megfogalmazni. Kérünk, segíts bennünket, hogy amire te kiválasztottál, amiért adtad a világosságot, az erőt, az igét, hogy mi szabályszerűen küzdve a mi embertársainkat meg tudjuk keresni, és az ő nehéz helyzetükben tudjunk valódi segítséget nyújtani. Kérünk, hogy segíts, hogy az egész életünket, napirendünket, időbeosztásunkat annak tudjuk alárendelni, hogy minden kicsi és nagy dologban és megpróbáltatásban lássuk azt, hogy Te elvárod tőlünk azt, amire erőt is adsz nekünk. Ó, add, hogy a Te igéid valóban maradandóan legyenek szívünkben, és mi azt úgy tudjuk mondani, minthogyha Te szólnál mi általunk. Légy ebben mindannyiunknak, akik itt vagyunk előtted segítségül, egyen-egyenként is, mint gyülekezetnek is, és az egész világon a Te népednek is, hogy fölébredjen, és be tudja tölteni küldetését. Jézusunk nevében és kegyelméből kérjük ezt. Amen.